Ez itt a Fúrandom, mai vendégem Megmenő Márk. Amellett, hogy tévézel, környezetvédő aktivista vagy, és filmekben szerepelsz, műsort vezetsz, írtál egy könyvet.
Hát csak idegen.
Ennek az a cím, hogy Daddy Cool, ez az apaságról szól. Ez a projekt, ez hogyan talált meg téged?
Ez is egy abszolút sorsszerű valami volt, itt is régi kollégák találtak meg, akik akkor indították az Azi kiadót, és akkor ők, egyébként az ötlet is tőlük származott, tehát ők szerették volna, Tímárit és Raskó Gabi, két volt kolléganőm, és ők szerettek volna egy olyan könyvet, ami az apaságról szól egy kicsit, mert az anyákat, azokat mindig körbejárjuk, és mindenféle szó esik róluk, de valahogy az apákról már kevésbé, és az ő ötletük volt, hogy kéne csinálni egy apákról szóló könyvet, és úgy gondolták, hogy én egyrészt gyakorló apaként, másrészt pedig talán viszonylag sajátos gondolkodásmóddal rendelkező személyként jó lehetnék ennek a könyvnek a szerzőjeként, és akkor végül is így lett ez a felkérésből született könyv, és ez egy interjú kötet, tehát különböző híres magyar apákkal beszélgettem az apaságról, és tényleg nagyon-nagyon kellemes, ez is egy nagyon jó munka volt, és nagyon kellemes meglepetés volt, hogy tulajdonképpen szinte tök magától összeállt ez a könyv, mindenki nagyon jókat mondott az apasága kapcsolatban, és mindenki kicsit más aspektusból tudta ezt az egészet megközelíteni.
Kikkel beszélgettél? Erdei Zsoltra emlékszem.
Erdei Zsolttal, igen, Kis Tibivel, a Queen Bee-ből, a Prezis alapítókkal is beszélgettem.
Szabó Győző
is benne volt Nánási Pál, Ördög Nóri férje, szóval egy elég Dragomán György, egy elég illusztris társaság jött össze. Nyilván próbáltuk úgy összeválogatni őket, hogy mindig kicsit más aspektusból közelítsen mindenki a témához, és ez itt teljesen tök jól össze is jött, mert hogy tényleg egy elég sok oldalú képet kaptunk erről.
Van egy fiad, ugye említetted az előbb, hogy te is érintve vagy ebben az apaság kérdésében, Félix.
Így van.
Aki, hogyha így összehasonlítjuk a gyerekkori fényképeidet azzal, hogy ő most hogy néz ki, mennyi idős?
14? Hát most 16 lesz.
16, úristen, oké. Okay. Tehát kiköpött másod, tehát, hogy mintha a klónod lenne.
Most már egyébként nem annyira, egyébként
most már nem
érdekes,
annyira?
Nem. A kicsinek valóban nagyon hasonló. Uh-huh. Bár ez is olyan volt, hogy aki engem ismert, ő azt mondta, hogy kiköpött apja, aki az anyját ismerte, azt mondta, hogy kiköpött anyja.
Komolyan.
Tehát, hogy igen, tehát, hogy ki mit lát benne, de most aztán tudod, a kamasság, így egyszer csak így nagyon megváltoznak a vonások, és elnyúltak a végtagjai, tényleg így konkrétan napról napra morfolódik az arca, és most érdekes módon igazából egyikünkre se hasonlít, de talán inkább egy kicsit most az anya felé húz, de hát most egy ilyen teljesen egyedi. Néha egy ránézik, hogy Ki ez a csávó, aki itt ül a konyhában? Ez a magas, 185 magas szőrös fickó, ez kicsoda.
Na hát most nem örülök, hogy már nem hasonlít rád, mert így elrontott a kérdésemet, és az lett volna a kérdésem, hogy nem félsz attól, hogy Félix olyan lesz, mint te? És nem külsőre gondolom.
Igen, tehát igen is, meg nem is. Tehát nyilván van egy csomó olyan dolog, tehát azért azt így te nyilván tudod, hiszen mi évek óta jó barátok vagyunk, hogy azért én elég zűrös gyerek voltam, nem mondhatni, hogy egy mintatanuló lettem volna, hogy egy nagyon jó magaviseletű ember lettem volna, tényleg csak az őrangyalainak köszönhető szerintem, hogy nem kerültem nagyobb bajba. Tehát, hogy így nyilván erre gondolsz ebben, és én is azt gondolom, hogy hát ha csak a fele olyan lenne, mint amilyen én, és egyébként az anyja sem volt éppen egy angyal, tehát onnan is kaphatná a dolgot, de egyrészt ezeket a sztorikat csak úgy nagyon módjával szoktuk neki elmondani, az ő nagy bánatára mindig szokott nyakadni, de meséld el, mondtam, nem kell neked, nem adok ötleteket, nem kell neked ezt még tudnod. Egy-kettő ilyen sztori van, azokat nagyon szereti, de azért az már látszik, hogy ő teljesen más környezetben nő föl, tehát hogy mind Ingó a párom, meg én is kicsit ez a klasszikus kulcsos gyerekek voltunk, akik így az utcán nőttünk föl így a haverjainkkal, nőttünk, mint a dudva, ami egyébként így utólagosan visszanézve nyilván ennek köszönhető, hogy az lettem, aki, de ő már azért egy teljesen másfajta közegben nő föl, sokkal nagyobb odafigyeléssel, jó tanuló, hegedül, zongorázik, sportol, tehát, hogy ez egy teljesen másfajta közeg, így aztán azt gondolom, hogy azért talán elkerülhető, hogy azért annyira vadóc legyen, mint mi, de ott vannak a jegyek, azok ott vannak benne, tehát azt azért látom, és néha nyilván ez nagyon szórakoztató, meg vicces, meg jól esik az embernek, meg azért is jó, mert viszonylag könnyen tudok vele beszélni, hogyha látom, hogy valami baja van, tudom, hogy nagyjából mit érez, mert nagyon hasonló az, amit én érzek, és akkor megpróbálom a bölcsességemet átadni, hogy figyelj, ezt tudom, hogy így érzed, de így kéne erre reagálni, ami vagy bejön, vagy nem. De másrésztről meg nagyon érdekes, hogy sokszor az embert viszont azok a tulajdonságok idegesítik a legjobban, amit saját magában is utál. Tehát én is kifejezetten kétbalkezes vagyok, és nagyon sokszor ezzel fölborítok, lejtek dolgokat, és hát, hogyha ezt ő csinálja, tehát kiborítja a vizet a konyhaasztalon, akkor de miért nem figyelsz oda egy kicsit jobban? Ez is megvan.
Hát meg a karma, ugye, tehát hogy az ember ilyenkor a gyerekével azt szokták mondani, hogy visszakap valamit.
Igen.
De ő sokkal jobb, mint te voltál.
Sokkal jobb. Tehát össze se lehet hasonlítani, de hát például...
Nehogy elbízza magát, hogyha ezt hallja esetleg.
Igen. Nem vagyok rosszabb. Apámnak szoktam néha sztorizgatni, meg az apám feleségének, aki már nagyon hosszú évek óta apukának a felesége, tehát kiskoromtól ismerő is, és akkor el szoktam mesélni, hogy Félix ezt vagy azt csinálta, és hát imádják, és röhögnek, na tessék, most visszakapott, tehát hogy ők nagyon szeretik a Félixnek a rosszasági sztoriait.
A műsor elején a felsorolásból kihagytam, hogy te rádió műsorokat is vezettél.
Hát igen.
Ez identitásod fontos része szerintem az, hogy mikrofon mögött ülsz. És most az újraindult Rádió Cafén.
Yeah,
ismét van műsorod. Szokták mondani, hogy felmelegítve csak a székely káposzta jó, neked így milyen érzés megint kafé színekben létezned?
Hát ezt én semmiképpen sem mondanám egy felmelegített székely káposztának, okay, hanem egy elfogyasztott...
Száforám, abszolút.
Igen, de értem, hogy mit kérdezel, az egy elfogyasztott székely káposzta volt, ez pedig most megint egy újabb székely káposzta.
2.0-es
székely káposzta. 2.0, amit valaki más főzött, de attól még ez is székely káposzta. Nagyon-nagyon izgalmas, tehát tényleg. Én imádok rádiózni, imádom a rádió, élő rádiózásnak azt a kis adrenalinját, ami az emberen van, hogy tudod, hogy akkor oké, fölnyomod a potit, és akkor most itt ki megszól a x ezer, tízezer ember rádiójában a te hangod, az azért az jelentősen más, mint amikor oké, kamera előtt veszel valamit, akkor tudod, hogy elrontod, jó, hát akkor elmondod még egyszer. Tehát máshogy működik az agy, és ezt a drukkot, ezt nagyon-nagyon szeretem. És nagyon-nagyon hiányzott a kaféját, ott 5 éven keresztül vezettem több műsort is, és mindig fölmerült bennem, hogy jó lenne megint rádiózni, de nem éreztem, hogy lenne Magyarországon olyan rádió, ahol én ezt szívesen csinálnám megint. Uh-huh. Tehát az, hogy most beülsz és számokat konferálsz, abban nagy kihívást én nem láttam, tehát akkor az kiélem azt az exhibicionizmusomat máshol. Uh-huh. És aztán jött ez az új kafés felkérés, és én azonnal igent mondtam rá, mert azt mondtam, hogy hát akkor ez itt megint egy ilyen sorsszerű valami, úgyhogy nem is volt nehéz ebbe újra bele csusszanni, tehát hogy így szinte olyan volt, most már egy pár adás, 10-12 adás van mögöttem, és olyan, mintha sose hagytam volna abba. Nyilván az látszódik, hogy a világ azért sokat változott, mi is, és a világ is sokat változott, tehát nyilván akik...
Mennyi idős voltál akkor, amikor ment a Motor City?
Hát ez akkor, amikor a Félix született, tehát ugye ez mint kvázi ugye 16 évvel ezelőtt, tehát most vagyok 47, tehát akkor a 30-as éveim elején voltam. Uh-huh. Tehát, és nagyjából mindenki, aki ott volt. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy mi is nagyon mások voltunk. Erről szoktunk beszélni Robbal, aki a műsorvezető társam, hogy azért ezt ne felejtsük el, hogy mi is a 30-as éveink elején voltunk, család alapítás előtt voltam, tehát hogy a Félix volt az egyik első rádiós baba, tehát hogy tényleg mindenki nagyon független volt, tehát ez egy nagyon másfajta élet.
Energia volt, energia, az is, ami belőletek is jött,
így
igen.
Így van, az érdeklődésünk is, meg az a szinergia, ami ott volt a rádióban.
Ez nyilván... a hallgatókkal is megtörténik ugyanez, ugye? Tehát, hogy mi is idősebbek lettünk.
Így van, tehát igen, ezt vezettem, hogy oké, már idősebbek vagyunk, más és kicsit komolyabb dolgok érdekelnek minket, de ugyanez vonatkozik a hallgatóinkra is, akik szintén igen velünk öregedtek, bár én remélem, hogy az előbb-utóbb csapódik majd hozzá a kafé az új hallgatóság és a fiatalabbak körében, és nem csak azok, akik régen hallgatták. Uh-huh. De hogy igen, tehát ilyen szempontból azért más, egy picit más a világ, nyilván sokkal több platformon lehet most már ilyen tartalmat kapni, itt vannak a podcastok, nagyon sok ember podcastot fogyaszt, tehát az embereket egy picit szerintem vissza kell szoktatni a rádiózásra, arról is beszélve, hogy hát most senkit nem akarok megbántani, de azért nem mondanám, hogy azóta felfelé ívelőbe lett volna a magyarországi rádiózás csillaga. Tehát ez egy nagyon sok embert így szerintem leszoktatott a rádiózásról, tehát itt most egy picit megint vissza kell szoktatni, hogy van egy olyan rádió, ami egy kicsit szabadabb, lazább, nem az a szokványos tömegzene megy benne. Ez például egy óriási felüdülés, hogy hát egy olyan rádió, amit bekapcsolok, és olyan zenéket hallok benne, amik érdekesek, különlegesek, más, mint amit máshol lehet hallani.
Mi a te műsorod?
Az én műsorom a Kávézó a világ végén. Gyengébe kedvér, hogy ez a vendéglő a világ végén utal Douglas Adams-től, és az egésznek a felütése az az, hogy amikor ők megkerestek engem, akik csinálják most a kávét, ők abban gondolkodtak, hogy esetleg valami kertészeti tematikájú dolgot csináljak, de nem akartam most még egy kertészeti valamit csinálni, annak ellenére van, hogy néha kertészeti témákat érintek ebben a műsorban is, hanem én arról szerettem volna a műsort csinálni, ami egyébként a hétköznapokban nagyon foglalkoztat, ez pedig az emberiség jövője, az egyáltalán a jövőnk, ami hát soha ennyire bizonytalan és ennyire izgalmas nem volt. Tehát pont erről beszélgettünk a párommal és a kocsiban idefele, hogy valószínűleg soha nem volt a történelemben ilyen, hogy ennyire ne tudtuk volna elképzelni, 10-20 év múlva mi lesz az emberiség sorsa, tehát mindenféle forgatókönyv elképzelhető, és ugye van egy kicsit ilyen doomsday hangulat így a közmédiában, nagyon sok olyan cikk jön ki, hogy igen, mindennek vége, mindent elszúrtunk, most már nem is érdemes egyáltalán foglalkozni, mert most már el kell fogadni, hogy lehúzhatjuk a rólót, és én kvázi ennek az ellenpólusaként szerettem volna egy olyan műsort, ami foglalkozik azokkal a lehetőségekkel, mert igenis vannak lehetőségek, igenis vannak megoldások, csak ezekkel kevésbé foglalkozunk, ezek kevésbé clickbaitesek, hogy akkor mik a megoldások, és egy picit beszélgessünk arról, hogy mit tudnánk tenni, milyen lehetne, ha el sem tudunk képzelni egy jövőt, akkor azt hogyan tudnánk megvalósítani. Tehát képzeljük el, hogy mit tudnánk csinálni a jövőben, és ezért olyan témákkal foglalkozom, ami a jövőnkkel kapcsolatos, ez lehet az oktatás, ez lehet az építészet, ez lehet gazdaság, ez lehet az elektromos autók, tehát ebbe igazából nagyon-nagyon sok minden belefér, úgyhogy eléggé ilyen vegyes felvágott a műsor, de mind erről szól, hogy milyen olyan jövőképünk van, ami egy még fenntartható, élhető jövőt mutat. Hétfőnként vagyunk élőben 4-től 6-ig, de ez nagyon fontos, hogy élő a műsor, amikor csak tehetem, tehát nyilván van egy-két olyan vendég, aki mondjuk nem tud élőben eljönni, akkor szoktam felvételről, de egyébként élőben. Azért is, hogy egyébként a hallgatók is hozzá tudjanak szólni, tehát legyen egy ilyen kétoldalú kommunikáció, nyilván vannak megosztó témák is, amikhez tök jó, hogyha a hallgató nem ért egyet, és akkor lehet vitázni. Uh-huh. Ugye akkor van élőben, ismétlés pedig szombatonként van 10-től 12-ig, illetve minden adás aztán felkerül az összes streaming platformra podcast formájában, tehát ha ott bármelyikre rákeresed, tehát a Spotify-on, Google Play, Apple Play, mindenhol, hogyha rákerestek, hogy kávézó a világ végén, akkor az összes adás így a zenék nélkül podcast formájában is meghallgatható.
Mi jön neked még? Nyilvánvalóan nem unatkozol, tehát hogy van a kert.tv, rádiókafé, és még ki tudja, hogy mi mindent csinálsz. Mi várható még tőled itt a közeli jövőben?
Te talán tudsz valamit, Robi. igen, hát a tévézés megint megtalált, kvázi 10 év kihagyással visszakerültem a Spektrum Home-ra, eddig a Havas Dórával volt közösen egy magazinműsorunk, egy ilyen beszélgetős magazinműsor, ami szintén egy újdonság volt, ilyet se csináltam még, egy ilyen klasszikus beszélgetős műsort, ahol nem tudom, 8 kamera vesz és mennek a vendégek, te magad is voltál vendég.
Így van.
Az egy érdekes helyzet volt, és ott is kellett egy kis idő, amíg az ember ezt így megszokta, hogy hogyan működik, de nagyon Dórával nagyon jól kijöttünk, nagyon szerettük csinálni. Most egyenlőre annak legalábbis átmenetileg vége, viszont ott, ha minden igaz, lekopogom, mert még nem biztos, de azért talán most már azért lehet mondani, lehetséges, hogy ott is ismét lesznek klasszikus kertészeti és talán egyéb műsorok is, tehát a tévézés most megint az életembe visszakerült, és hát aztán ettől függetlenül megy tovább, igen, a kertévés tartalmak, ott is vannak mindenféle izgalmas együttműködések, ott is továbbra is az ökológikus kertészkedés megismertetés a fő cél. A permakultúra egy nagyon olyan érdekes vonulat, amivel nagyon sokat foglalkozom, ezen a területen fogok majd egy nagyobb tanfolyamot is elvégezni, tehát képzel
mi
magam.
Mi az a permakultúra? Segíts kérlek.
A permakultúra egy kertészeti irányzat, de egyébként annál sokkal több, egy olyan irányzat, ami Új-Zélandról indult el talán 20-30 évvel ezelőtt, és számomra azért nagyon szimpatikus, mert amikor elkezdtem a permakultúráról olvasni, csupa olyan dolgot hozott föl, amiket itt tulajdonképpen saját magamtól is észrevettem a kertben, és az egész arra alapszik, hogy a természet nem a természet ellen dolgozik, hanem a természettel együtt. Tehát az ő alaptézisük az, hogy a természetben minden az erdő állapot felé törekszik vissza, és ugye például egy kertben mi azt csináljuk, hogy megpróbáljuk a szavannai állapotban tartani a kertet, miközben egyébként adunk neki egy csomó tápot, meg vizet, tehát kvázi egyszerre nyomjuk a gázt, meg a féket, aztán utána pedig küzdünk a gazokkal, mindennel, ami nem kívánatos, tehát egy folyamatos ilyen háborús helyzetben vagyunk, ahelyett, hogy ráülnénk erre az egyébként fantasztikus hajtóerőre, amit a természet ad, csak annyi, hogy mondjuk kicserélnénk azokat az elemeket olyanokra, amiket mi szeretnénk, és akkor hagynánk, hogy ez az erdő felé törekvés meglegyen, csak közben mondjuk gyümölcsfákat, haszonnövényeket, dísznövényeket használunk, tehát ez így nagyon-nagyon zanzásítva ez az egésznek a rendszere, de mindenféleképpen egy ilyen természettel együttműködő kertészeti irányzat, ami egyébként aztán egész a vállalat struktúráig elmegy, tehát hogy vannak olyan modellek is, amik ugyanezt lemodellezik, és akkor mondjuk egy vállalat felépítésben is ott van, tehát erről szeretnék egy kicsit többet tanulni.
Te milyen típusú tévés kertész vagy? Az, aki csak a kamera előtt kertészkedik, meg akkor, amikor a YouTube-ra készít valamit?
Csak akkor.
Csak akkor, jó, akkor értem.
Köszönöm. Nem, hát ez az egész nyilván ebből a szenvedélyemből táplálkozik, hogy ezt én tényleg nagyon szeretem csinálni. Hát meg van egy 1000 négyzetméteres kertem, az nem magától lesz olyan, úgyhogy ezzel egyébként mi mindig küzdök is, tehát hogy az sokszor van, hogy mondjuk nyár végére ugye sok forgatás közepette, nem biztos, hogy mindig mindent tip-topra tudok csinálni, tehát például nagyon irigylem Szomorú Miklós kollégámat, aki a szomszéd faluban lakik, és tényleg makulátlan a kertje, és nagy büszkeséggel is mutogatja embereknek. Én már kevésbé, mert nekem mindig vannak olyan területek, amik kicsit el vannak hanyagolva, de így is rengeteg időt töltök el a kertben, tehát hogy ez nekem tényleg valós szenvedélyem, és csinálom, és folyamatosan tanulok, tehát engem az nyűgöz le, hogy ez egy olyan fajta, de valószínűleg minden tudás ilyen, hogy igazából így belemész, azt gondolod, hogy már úgy valamennyit itt tudsz róla, és aztán ez csak így kinyílik egy ilyen nagyobb buborék, mint az aknakeresős játékba, tudod, valamire egy rákattint, az hirtelen így kinyílik, és akkor kiderül, hogy úristen, itt is hatalmas nagy tudás van, amiről még semmit nem tudok, meg itt is, tehát hogy tulajdonképpen végtelen mennyiségű tudást lehet összeszedni, és évekre előre igazából még a mostani tudásommal is azt gondolom, hogy volna még mit tanulni, és mit megmutatni, mert aztán mindig, amit tanulok, azt igyekszem továbbadni.
Nem csak a növényeket szereted, hanem az állatokat is. Vannak állataid,
igen,
kutyáid, és hát javíts ki, de szerintem tiéd Magyarország legrondább kutyája, Töki.
Legalábbis ami a külsejét illeti, igen, Töki.
A külsejére gondoltam, igen, mert belül nyilván van egy gyönyörű lélek.
Tényleg.
Nyilván Tökit látni kell, de azért kérlek, kicsit mesélj róla. Meg egyébként, aki Instán bekövet téged, azért alkalmanként láthat róla egy-két fotót. Szerintem ezért már érdemes, mert ilyen kutyát nagyon ritkán látni az életben. Hogy néz ki, milyen fajta ő, vagy mit kell
hát
tudni róla?
Igen, milyen fajta nem. Tehát Töki az a kutya, amelyik tényleg mindenféle keverék ott van. Valószínűleg egy másik életben, hogyha nem a magam, nem tudom, kertészeti oldalát nyomnám, akkor valószínűleg Tökinek csinálnék egy Insta oldalt, és lehet, hogy már nemzetközi sztár lenne Tökiből, mert van egy-két ilyen másik csúnya kutya, akik óriás nagy nemzetközi sztárok. Tökiben abszolút megvan ez a
potenciál.
Igen. Ez ki, van, aki démon kutyának nevezi, van, aki evoknak nevezi, tehát így mindenféleképpen nem tudom, Csubakka és egy evok valami elferdült éjszakájának szüleménye, ő egy fekete kutya, aki ilyen tipikus alsóharapásos, a fogai alul kiállnak, kicsit mindig büdös, tehát ezt is kell tudni róla, bozontos.
És sosem, tehát egy megfésődés akkor sem lesz rendezett,
nem,
a szüle.
Nem tud rendezett lenni, igen, tehát ő egy ilyen igazi csöves kutya, és tényleg, de közben meg egy angyal, tehát ő közben meg annyira szeretetteljes is tud lenni, tök hülye is tud lenni, tehát általában a házba belépő embereket, azokat egy óráig tudja ugatni, de egyébként meg egy ilyen imádnivaló, tipikus mentett kutya, aki tele van szeretettel, és úgy tud nézni az emberre, hogy elolvadsz tőle. Úgyhogy mi már igazából őt nem látjuk csúnyának, mert hogy annyira a belbecs. Igen, megszoktuk, meg egyszerűen az a szeretet, ami árad belőle, az megszépíti őt, de hát valóban megértem, hogy az emberek azért így hátra tudnak hőködni. Jézus Mária,
egy karakter,
mi?
Aki teheti, próbálja megtalálni Tökit, nem fogja megbánni. Ennyit tudok mondani.
Én is.
Márk, rengeteg mindent csináltál, van egy lezáró kérdésem, nagyon színes az életműved, de van-e valami a fejedben, amit nagyon ki szeretnél próbálni, és még nem sikerült?
Hát van, nagyon régi vágyálmom aztán, hogy sikerül-e, az tényleg egy olyan könyvnek a megjelenése, oké, van már egy könyv, de ez egy interjú kötet, egy regény, tehát ugye tényleg egy regénynek a megírása, az nagyon bennem van, általában mindig két vagy három ilyen regényt írok fejben, csak apró szépség hiba, hogy baromira utálok írni. Tehát hogy így nagyon nehezen jön össze, de most arra gondolom, hogy lehet, hogy majd a mesterséges intelligencia segítségével ez áthidalható, és akkor így meg lehet oldani, de hogy ez itt mindig ott van a fejemben, hogy akkor esetleg majd egyszer egy kicsit visszavonulok egy évre valahová, nem tudom, egy kis szigetre a földközi tengeren, és akkor azt azzal töltöm, hogy megírok végre egy vagy két könyvet. Nem tudom, hogy ez össze fog-e tudni jönni, úgyhogy aztán mindig jön újabb és újabb dolog. Illetve most van egy webshopunk is, ez is egy új vonal, egy kicsit ez az elkereskedelem, és egy picit ilyen kereskedői oldal is, amiben kipróbálom magam, ez is eléggé izgalmas, tehát itt is vannak tervek. Úgyhogy igen, abszolút vannak ilyen elképzeléseim, de tök jó lenne valami vicces kis websorozatot is csinálni, ahol csak a humorról van szó, tehát nagyon szeretem a humort, és van egy viszonylag, azt hiszem, hogy sajátságos, már nem feltétlenül nagyon tévébarát, de talán webre működő. Nem, egyáltalán nem PC humorom, és mondjuk ezt a fajta humoromat valahol, akár inkognitóba is kiélni, az mondjuk az szintén jó lenne.
Nagyon várjuk, addig pedig követhetünk téged a kert.tv-n, hallgathatunk téged a Rádiókafén. Márk, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Sziasztok.